Torayau helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Van itt egy szerelmi történet, egy love story. Jellemezte saját és a Fidesz Miskolccal ápolt kapcsolatát Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén a Borsodi megyeszékhelyen. Hozzátette, ő maga is először 37 éve tartott Miskolcon lakossági fórumot, amikor még kommunisták vezették Magyarországot. Azt mondta, el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának, kitért arra is, hogy ahhoz, hogy a fiataloknak esélyük legyen Miskolcon, arra is szükség van, hogy a pénzüket se vigyék el Ukrajnába. Orbán Viktor a további tervekről is beszélt. A következő ciklusban azt szeretnék, hogy 1 millió forintra emelkedjen az átlagbér, a minimálbért 400 ezer forintra emelnék, végigvinnék a 14. havi nyugdíjat, most az első hetit folyósítják, új agrárgazdaságot építenének, Magyarország teljes energiafüggetlensége is cél. Újabb magyar állampolgárt engedte ki a börtönből Venezuelában, jelentette be még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közlése szerint egy nőt helyeztek szabadlábra, akinek kiszabadításán a karakaszi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal együttműködve dolgozott a magyar kormány. Februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között, közölte a MÁV. Elsőjétől már napközben is biztosított lesz a 3 óránkénti közlekedés Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. Akadálymentes peront alakítanak ki a keleti pályaudvaron, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertetése szerint mintegy 1800 négyzetméter peron terület újul meg ennek érdekében. Nyárig 4 újabb Gripen vadászgéppel 18-ra bővül a magyar légierő flottája. A kormány tavaly áprilisban jelentette be, hogy a Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. Számos gimnázium felvételi tájékoztatójából eltűntek a tavaly megjelent központilag ajánlott ponthatárkövetelmények, írta meg a Népszava. A Nemzeti Pedagógus Kar szerint nem volt szerencsés, hogy egyes tankerületekben szigorúbban, máshol enyhébben értelmezték a nem kötelező érvényű központi ajánlást. Az Európai Bizottság elnöke szerint továbbra is erőteljesen és kitartóan támogatni kell Ukrajnát. Ursula von der Leyen ciprusi látogatásán úgy vélte, a nemrég kezdődött ciprusi elnökségnek kulcs szerepe lesz abban, hogy az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről. Üdvözölt az orosz vezetés az olasz, francia és német tárgyalási szándékról szóló nyilatkozatokat. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanakkor közölte, Moszkva eddig nem kapott kapcsolatfelvételi kérelmet ezekből az országokból. Az áramimport és a tartalékellátás gyors bővítését sürgette videóüzenetében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, napi egyeztetéseket kezd a kabinett tagjaival és a régiókkal, valamint a védelmi és légierő vezetőkkel az energetikai létesítmények védelméről. Lengyelország előkészíti aknák telepítését a keleti határán, jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes. Az aknákat csak valódi háborús fenyegetés esetén helyeznék el. Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok elfoglalja Grönlandot. Közben kétpárti amerikai kongresszusi delegáció utazott Dániába. Megérkezett az első európai egység, egy kis létszámú francia kontingens Grönlandra. Donald Trump kijelentése után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre. A bevetésben Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz, újabban pedig Szlovénia is. Az operatív törzs felhívja figyelmet arra, hogy visszatér az erős fagy. Tájékoztatásuk szerint a tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulóknak, tegnap 326-an részesültek egy-egy köbméter ilyen támogatásban. A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, melyből 21 járt személyi sérüléssel. Halálos baleset nem történt. A kórházban a betegellátás folyamatos és zavartalan, a betegforgalom a megszokotthoz képest 20%-kal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség. A vasútvonalakon nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő. Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minőség a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Utóbbi a Sajó völgyében érvényes, Putnok, Kazincbarcik, a Sajó, Szentpéter és Miskolc városában. Eger levegője egészségtelen, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége kifogásolt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, de ahol éjjel köd képződik, napközben ott is javulnak majd a látási viszonyok. A keleti eszél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban mínusz 13, mínusz 11 fok körül, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A mai adásban ellátogatunk a Magyar Tudományos Akadémia Quo Vadis Modern Civilizáció, a fenntarthatóság globális kihívásai című konferenciájára, ahol Szatmári Őrs, az ELTE természettudományi kar növényrendszertani, ökológiai és elméleti biológiai tanszékének professzora tartott előadást. Értekezésének címe, amire nem készített fel minket az evolúció. A műsorhoz tartalmas időtöltést kívánok.
Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen jeles alkalomból. 200 éves az akadémia. Azt is lehetne mondani, hogy ennek a rendezvénynek a témája, hogy 200 év múlva lesz-e még akadémia, nem csak itt, hanem egyáltalán. Valójában ez a kérdés, és nyilvánvalóan, hogy van egy idegesség ezzel kapcsolatban a világban. Három újsághírt szeretnék bemutatni, ezek viszonylag frissek. Nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítette Izland egy atlanti-óceáni áramlatrendszer összeomlását. Ez valójában a golfáramlatot jelenti. Az ENSZ szerint lehetetlenné vált tartani a párizsi klímaegyezményben foglaltakat. Ez ugye másfél fok, de úgy néz ki, hogy nem csak az lehetetlen, valószínűleg a kettő fokot is lehetetlen lesz tartani, hogyha így folytatjuk. Harmadik, miután Trump kikelt a klímavédelem ellen, Kína bejelentette, hogy 7-10%-kal csökkenti az üvegházhatású gáz kibocsátását 2035-ig. Na ez érdekes. Ugye Kína jelenleg a legnagyobb kibocsátó. Ha történelmi összegzésben nézzük, akkor még mindig az USA a kumulatíva a legnagyobb kibocsátó. Pillanatilag Kína az, de Kína úgy tűnik, hogy komolyan veszi. Az Egyesült Államokból ez sajnos nem látszik. A fenntarthatóság azért nehéz dolog, mert három önmagában is komplex lába van ennek háromlábú széknek. Az egyik a környezettel kapcsolatos kérdések, megoldási javaslatok, a második a gazdaság, a harmadik például a társadalom. Egy háromlábú székből, ha bármelyik lábot elvesszük, akkor a szék felborul. Igen ám, de nem ezekre a hegyes botokra ülünk, van egy lapja is a széknek, és szerintem a lap az a tudás. Ez nagyon fontos, mert a tudás nélkül a legjobb szándék is csak akaratlan greenwashingba fog torkolni, tehát zöldrebosásba, amire aztán nincs szükségünk. Az igazán nagy bajok valójában a körülbelül 300 évvel ezelőtt kezdődtek, lényegében az ipari forradalommal esik egybe, de itt most három néhány görbe van. Ez a nagy gyorsulás hatásait jelenti. A nagy gyorsulás 1950 után következett be, és hogyha végig tetszik nézni, ott mindenféle dolog van, az urbanizációtól kezdve, a földhasználaton keresztül, az óceánok nitrogén termelésig, a széndioxid kibocsátás, a metán kibocsátás, akármelyik görbét nézzük, lényegében hasonlóan néz ki, és ahol a görbe elkorombul, az 1950 környékén van, ezt hívják the great accelerationnek, a nagy gyorsulásnak. Nyilvánvalóan, hogyha valaki ránéz, akkor érzi, hogy itt aztán most már tényleg baj van, tehát az, hogy a jövő úgy fog kinézni, mint a múlt, az biztos, hogy nem igaz. Környezeti kihívások azok sokrétűek. Ugye a klímaváltozás az itt van velünk, aki azt nem látja, az egyszerűen vak. Extrém időjárási események egyre gyakrabban fordulnak elő, pontosan úgy, ahogy megjósolták annak idején. Majd erre még visszatérünk. A biodiverzitás vitathatatlanul csökken, szintén exponenciálisan növekszik a fajok kialási rátája, az élőhelyek pusztulnak, a talaj és a vízkészletek túlhasználata folyik, és a környezet, mint az egész rendszernek a fizikai alapja az megrendülni látszik, legalábbis ami az emberi civilizációt érinti. Az élővilág meg fog maradni, nagyon nehéz lenne kipusztítani az élővilágot, szinte lehetetlen, minket viszont annál inkább, a technológiai civilizációt, mint olyat meg még könnyebben. Jobbra azt látszik, kérem szépen, hogy elértük azt, hogy az emberek által termelt mesterséges anyagok, amiben a téglától kezdve a műanyagokig minden van, túlnövi az egész bioszférának a produktivitását, az összes baktériummal mindennel együtt. És gyakorlatilag ma átlagosan egy ember gyakorlatilag elképesztő mennyiségű új anyagot, hát emberre számítjuk, produkál, és hát ez vezetette ez a toronyhoz, amit ott látunk. A társadalmi kihívások azok nagyon erősek, úgy szintén. Nagyon fontos lenne, hogy bizalom legyen az intézményekben, és az intézmények kompetensek legyenek. Nagyon nagy veszély a polarizáció, erre majd egy külön előadás kitér. Ugye vannak mi, és vannak ők. Igen ám, de ez a föld egészét tekintve nem megy, ugye ez nyilvánvaló. Az együttműködésnek egy hatalmas problémát látjuk ezen a skálán, és az egyenlőtlenség egy óriási akadály, egészen rövid. De szólva, aki kénytelen szeméttel fűteni, azt nagyon nehéz az fenntartatosságnak problémájának megnyerni. Az oktatás és az egészségügyet kritikusnak látom, részt kell venni a döntésekben, hogy ebb megváltozzon. Az elővigyázatosság elve, ez nagyon fontos. Tehát magyarán sok mindent nem tudunk, hogy hol omlik össze a rendszer, de nem tudjuk, ezért óvatosabbnak kell lenni annál, mint hogyha tudnánk, hogy hol omlik össze. Ez az elővigyázatosság elve. Sajnos, majd erről is biztos lesz szó, a közgazdaságban is hozzászoktunk az, hogy a jövőt le kell számítolni, jobb ma egy veréb, mint hol, mert egy túlzok, csak ebben a vonatkozásban ez nem fog működni. És a tudás hatalom valóban, de akkor azt használni kellene. A jobb oldali ábra meg azt mondja, hogy most már, hogy túllendültünk, tehát a városi népesség összlétszáma, az szépen túllendült a nem városi népesség összlétszámán, és a városi növekszik, a másik pedig stagnál. A gazdasági kihívások nem jelentéktelenek, az erőforrások felhasználása, az energia és az anyagigény óriási problémákat jelent. Sebezhető csoportok keletkeznek nyilvánvalóan, mert ezek a problémák nem egyenletesen oszlanak el se országokon belül, se országok között. Rövid távú érdekek fogságában vergődik az emberiség, úgy látom, és a politikusok úgy szintén. Átmenetre lenne szükség a fosszilisből a megújulóba, a lineárisból a körforgásos modellbe. Kellene, csak hogy ezt hogy csináljuk meg, arra azon nincs meg, van elképzelés, de közmegegyezést nem látok. És hát ugye megint a közgazdaságtan, tehát a GDP növekedés végtelenül káros célja, hogyha ettől nem szabadulunk meg, már pedig még nem szabadultunk meg, a kormányok még mindig ezt nézik, akkor óriási baj van. És a hagyományos iskolai tudás elégtelenséges, remélem fog működni, ezt tessék megnézni, ott rezeg egy golyó a baloldali árokban. Igen, ám csak közben módosul az árkok szerkezete, és a fluktuáció hatására baloldali árok az egyre sekélyebb, ez a jobb, hogy egyszer csak át, ez az átbillenési pont, és utána hiába rezeg a golyó, vissza már nem fog menni. Az a probléma, hogy fenntartatósági kérdésekben mögött gyakran ilyen jelenségek vannak, az átbillenési pontok, ezek nem lineáris dinamikákon alapulnak, amely nem lineáris dinamikákról a középiskolát is beleértve gyakorlatilag semmit se tanulnak az emberek. Hát nem csoda döntéshozók, most nem akarok felmentést adni, nem tudnak ezzel mit kezdeni, semmiféle ismeretük nincs az ilyen jellegű folyamatokról. Háromlábú szék az egy jó hasonlat, de azért nem teljesen fedi azt, amit én gondolok, ugyanis van egy hierarchia is ezek között. Bioszféra nélkül nincs társadalom, társadalom nélkül nincs gazdaság. Tehát ezek valójában így épülnek egymásra. A bioszféra élhetősége az szerintem ilyen értelemben mindent megelőz. És miért globális a kihívás? Azért, mert határokon átnyúló folyamatokról van szó. A klímaváltozás nem lehet határkerítéssel elrekeszteni. A migráció, amit már Ilton megjósolt, hogy be fog következni, az be is következett. Ez a kórokozókra is vonatkozik. Ezek a rendszerek összekapcsoltak, gazdasági, politikai és ökológiai láncreakciókat várunk. Ez egy olyan szinergia, amire nem vágyunk, de sajnos ez lesz, ez van. Tehát szükség van, illetve lenne nemzetközi együttműködésre. Én olyan nem vagyok meggyőződve, hogy ebben az irányban haladunk. Erős és hiteles globális intézményekre lenne szükség. Az, hogy Amerika az első, Magyarország az első, Zimbabwe az első, az az ég adta világon semmihez se fog vezetni. Ezt legkomolyabban mondom. És többszintű gondolkodásra lenne szükség, amikor ezekre gondolunk, amelyek hierarchikusan egymásra épülnek. A helyi, a nemzet és a globális gondolkodásnak az összhangját kellene megteremteni, és nincs sok idő. Akkor indítsuk megint egy cikkkel, ez tegnap reggel jelent meg nálam a Google ajánlásával. A Biological Reviews, ezt Cambridge-ben adják ki, az angliai Cambridge-ben, és még nincs is nyomtatásban, de már hozzáférhető. Kérem szépen, ugye az a címe, hogy a Homo sapiens iparosodás és a környezettel való összeférhetetlenség növekedése. Ez egy tisztességes evolúciós alapú elemzés. Akkor egy picit nézzünk bele az evolúcióba, tudom, hogy van, aki már látta ezt a képet, ezt nem lehet elégszer elmagyarázni. A darwini evolúció nagyon egyszerű alapokra épül, egyetlen egy dián össze lehet foglalni, hogyha vannak olyan egységeink, amelyek sokszorozódnak, vannak öröklődő tulajdonságaik, A-típusú létezőkből B-típusú entitások lesznek, tehát A-ból A, B-ből B, ez az öröklődés. A változékonyság meg csak annyit jelent, hogy az öröklődés nem pontos, és hogyha az is igaz, hogy az öröklődő B-ek között vannak, amelyek befolyásolják a termékenységet, és vagy a túlélést, a kettő kombinációt rátermettségnek hívjuk, akkor az ilyen entitások populációjában természetes szelekció általi evolúció indulhat meg. Ez érvényes bármire, ami kielégít a feltételeket, a kémiai anyagok egy részére, és az ideák világában is van egy hasonló folyamat. Na akkor nézzük meg, hogy milyen az evolúciós örökségünk, mert most rólunk van szó, tehát az emberi technológiai civilizáció fenntarthatóságával. Hát kérem szépen, mi kis csoportokban evolválódtunk rendkívül hosszú ideig. Az igazán nagy csoportok azok a mezőgazdaság megjelenése előtti időben kezdtek kialakulni. Nem teljesen esik egybe a kettő egyébként, erre egy nagyon jó könyv van, magyarul is elolvasni, Mindenek hajnala, tessék elolvasni. Átalakult a történészek szemlélete erről. Mindegy, nagyon hosszú ideig kis csoportokban éldegeltünk. A döntések következményeit többnyire helyben és azonnal élveztük, vagy maximum holnap, vagy holnap után. A fenyegetések konkrétak és közeliek voltak, vagy egy ragadozó, vagy egy rivális csoport a szomszédból, sérülés vagy fertőzés. Az információ személyes tapasztalatból, közvetlen tanulásból, mesélésből származott. Ebben a közegben az evolúció olyan pszichológiai és társas mechanizmusokat részesített előnyben, amelyek rövid távon segítették a túlélést. Az evolúció egyébként is eleve miópiás, tehát rövidlátó, nem azzal foglalkozik, hogy majd mi lesz 1000 év múlva, vagy 1 millió év múlva. A populációknak természetesen vannak alkalmazkodási mechanizmusai, elnézés, ez most angolul van, csak hát nincs mindenre idő magyarítani. Tehát ugye van egy élettani alkalmazkodás, ugye az, hogy adott esetben kitágul a pupillánk, vagy felmegy a vérnyomásunk. A másik az az, hogy van egy plaszticitás, tehát ugyanolyan genetikai háttér mellett is megváltozhat például egy organizmusnak még a szervei így része is átalakulhatnak, de ez hívják plaszticitásnak. Aztán van az epigenetikai öröklődés, tehát amikor a genetikai anyag szabályozottsága adódik át egyik generációra a másikra, és igen van a genetikai alap. Na, általában az az igaz, hogy mennél inkább menjünk jobbra, annál lassabb az evolúció, vagy az alkalmazkodás folyamata. Viszont azt tapasztaljuk, és ez jól dokumentált például abban a cikkben, amit idéztem, tehát jelenleg, a jelenlegi környezetünknek vannak olyan káros hatásai, amely káros hatásokra az evolúció nem készített fel bennünket kellőképpen, tehát vannak élettani hatások a fenotípusos és az egyetfejlődésre, tehát ugye az embriogenezisre és az emberi fejlődés a születés után, vannak negatív hatásai annak, amiben élünk. Az epigenetikai öröklődésbe bele tud zavarni, generációkon keresztül átadódhatnak problémák, és ugye a genetikai alkalmazkodást is ugye valamilyen értelemben nem segítik bizonyos folyamatok. Majd erre még visszatérünk. Rövid táv versus hosszú táv. A klímaváltozás, a talajromlás, hogy a fajkihalások többnyire lassú folyamatok, már a szokásos emberi mindennapos ügyekhez képest. Az emberi agy viszont erősen reagál a hirtelen közvetlen veszélyekre, sokkal gyengébben a lassan kibontakozó szisztematikus veszélyekre. Ez a rövid távra hangoltság az evolúció szempontjából érthető, de ma hátrány. Politikusoknak például választási ciklusokban kell gondolkodniuk, a vállalatoknak negyedéves jelentésekben, a részvényeseknek való osztalékban. A klíma és az ökoszisztémák évtizedes időskálán reagálnak, most ez ráadásul gyorsul. Ez a kérdés, hogy a mi követésünk és az a gyorsulás hogy fogja egymást metszeni. Az emberi válás során úgy tűnik, hogy nagyon fontos volt a mi és az ő kérdése. Tehát valójában, ami történt a szakértők szerint, azt gyakorlatilag parókiális altruizmusnak nevezik. Az azt jelenti, hogy a csoportokon belül erős kooperáció volt, csoportok között viszont ellenségeskedés. És részben sajnos ez volt az evolúció egyik hajtóereje, mert a tigrisnél okosabbnak lenni nem kunszt, de a szomszéd csoportnál okosabb az már kunszt. Tehát ez egy nagyon erős szelekciós erő volt, és tehát van egyfajta hajlamunk a nagyon szoros állatoknál nem tapasztalható mértékű együttműködésre, de kifelé a többi csoporttal szemben nem vagyunk gyakran barátságosak. Ez a logika ma is tükröződik, országok, blokkok, vállalatok versengenek egymással. Rövid távú gazdaság és geopolitikai érdekek gyakran felülírják a hosszú távú globális szempontokat. Ugye utalok vissza arra, hogy a párizsi klímaegyezményt azt egész biztosan nem lehet betartani. Ez pontosan ezzel függ össze. Ugye az egy borzasztó dolog ilyen szempontból, amikor van egy választás, és akkor kormányváltás történik, akkor ugye egy évig a WC-t keresik a minisztériumban. Tudok, hogy túlzok, de sajnos van egy ilyen dolog. Régen a királyok idejében, ugye Luxemburg is mond 50 évig ült a trónon. 50 évig. Egyébként nagyon nagy politikus volt az európai térségben, és német-római császárként. De hogyha valamit elrontott, akkor 10 év múlva magának kellett megoldania, 20 év múlva is magának. Itt van egy olyan feszültség, a politikai rendszer lehet, hogy ebben a formájában inadekvált arra, hogy megoldja a problémákat. És ami fontos lenne, hogy ki kellene alakulni a tudatnak, hogy mi emberiség, nem mi versus ők, mert nincs ők, mi vagyunk globálisan, és globálisan fogunk túlélni, vagy nem. Sokan a közlegelők tragédiájához hasonlítják ezt a helyzetet, ugye olyan helyzetről van szó, amikor van valami közös erőforrás, és hogyha valaki ezt egy kicsit jobban kihasználja, mint korábban, akkor pillanatnyilag jól fog járni. Na de ha mindenki ezt csinálja, akkor teljesen egyértelmű, hogy hova fog vezetni a dolog, mindenki rosszul fog járni. Az egyéni vagy nemzeti szintű racionalitás így vezetett kollektív irracionalitáshoz. Evolúciós szempontból ez ismét érthető, az egyed vagy a csoport közvetlen érdeke ellen gyakran nem állt olyan erős, közös, globális koordinációs kényszer, mint ma. Tehát ez precedens nélküli, és mert precedens nélküli, erre az evolúció még akart volna se tudott volna felkészülni. A környezeti inkompatibilitás az antropocénban növekedett meg, tehát ugye a vadászó gyűjtögető életforma az gyakorlatilag kompatibilis volt a fenntarthatósággal. Még a mezőgazdaság által dominált kultúrák is sokkal közelebb voltak a természetes állapothoz, mint mi, ugye jobbra lent látható, és láthatjuk, és jól dokumentált, hogy ez az életforma károsan hat termékenységre, az immunitásra, a kognitív funkciókra, a fizikai erőnlétre és krónikus stresszt okoz. Mi kell még? Ezek mind egyenként is jól dokumentáltak, arról nem beszélve, ugye, hogy ezek egymással összefüggenek. Ha krónikus stresszben vagyok, akkor könnyen csökkennek a kognitív funkcióim, vagy a kognitív funkcióim károsodnak, akkor ugye nem fogom jól kitalálni, hogy hogyan válaszoljak a stresszre. Ezek mögött egyébként nagyon sokszor a legkülönbözőbb jellegű szennyeződések. Egyszerűen a légszennyezettség például tudjuk, hogy az immunitásra károsan hat, kognitív funkciókra is, és így tovább. Tehát az az életforma, és most a többség már ilyen életforma, ez a fajta életforma ezeket mind károsítja, és olyan módon károsítja, amire nem vértezett fel minket az evolúció. Szerencsére, ahogy maga Richard Dawkins figyelmeztet rá, nem vagyunk teljesen a gének fogjai. Az evolúció adott nekünk komplex agyat, nyelvet. A nyelv az egy új öröklődési rendszer, amely minden irányban, horizontálisan, ferdén és vertikálisan is át tudja adni, ráadásul az egyedi élet alatt szerzett információt, teljesen más ilyen szempontból a dinamikája, mint a genetikai öröklődésnek. Kulturális tanulási képességeket kaptunk, ugye? Hát a tanítás például nagyon ritka az élővilágban, alig van dokumentált. Nem a tanulás, a tanítás. A tanítás végtelenül ritka, a csimpánzok esetében egyetlen jól dokumentált eset van, amikor a csimpánz mama megtanítja a csimpánz kölyöknek, hogy hogyan használjon egy követ üllőnek, egy másik követ kalapácsnak, és hogyan törje fel így a diót. Na, tessék satszolni, hogy ez mennyi időbe telik. Átlagos sikeresség 2 év. Oké? Egy kunst megtanítására. Maguktól tanulnak, de a tanítás más. Az egy interaktív folyamat, az rendkívül ritka az állatvilágban. És a kulturális evolúció sokkal gyorsabb lehet. Igen, a technológiai evolúció is, ami ennek az egyik következménye. Az a kérdés, hogy a jó következmények jelennek meg ebben a gyorsulásban, vagy a rosszak, és mikor tud az egyik a másik irányba átváltani. Újra hangsúznom kell az intézmények szerepét. Tehát, hogyha nem rázzuk gatyába magunkat, tehát a törvények, a szabályozások, a nemzetközi egyezmények vonatkozásában, akkor itt nem lesz. Nem fogunk szó szerint zöldágra vergődni. Az ösztönzők nagyon fontosak. Nem feltétlenül lelkére kell beszélni az ágenseknek, hanem incentivizálni kell őket, hogy valamilyen értelemben megérje. A potyautasok előnyét csökkenteni kell, aki állandóan vonogatja a vállát, hogy majd másra foglalkozzon azzal, mi nem költünk erre, mi élünk, mint Marci Hevesen, ezt valahogy meg kéne akadályozni, és az ezzel kapcsolatban az átláthatóság, a felelősségre vonhatóság nagyon fontos.
Kedves hallgatóinkban ellátogattunk a Magyar Tudományos Akadémia Kvovádis Modern Civilizáció a Fenntarthatóság Globális Kihívásai című konferenciájára, ahol Szatmári Őrs, az ELTE Természettudományi Kar növényrendszertani ökológiai és elméleti biológiai tanszékének professzora tartott előadást. A szerkesztő Grunda János volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Vannak életek, amelyekben a hit útja nem egyenes vonalban rajzolódik ki, hanem kanyarok, újrakezdések és bátor döntések vezetik el az embert oda, ahol végül megtalálja a helyét. Nyeste Ferencet katolikusnak keresztelték, első gyermekkori élménye egy éjféli miséhez kötődik, ám a szoros kapcsolata Istennel csak felnőttként Ramocsa házára költözve indult el igazán. Feleségével együtt először óvatosan foglaltak helyet a templom hátsópadjában, majd lassan beépültek a gyülekezet életébe. Ő a kétkezi munkában, a párja a hitoktatásban találta meg szolgálatát. Ferenc felnőttként konfirmált, gyermekeit már a református hitben nevelte, és 22 éven át szolgált Ramocsa házán, ahol parókia, vendégház és megújult templom őrzi a közösséghez való kötődését. Ám a történet itt nem ér véget. Új munkahelye Nyíregyházára vitte a családot, ezer emléket hagyva maguk mögött, de közben új feladatokkal előre tekintve. Nyeste Ferencet a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokává választották, és ma már nem csak a saját gyülekezete, hanem egész egyházmegyéje szolgálatát hordozza szívén. Mai portrébeszélgetésünkben szó lesz hitről és elköteleződésről, közösségről és felelősségről, valamint arról is, hogyan lehet összehangolni a munkát, a szolgálatot és a családi életet. Nyeste Ferencet Sípos Brigitta kérdezte.
Tudom azt, hogy főgondnok úrnak az élete kezdetén nem volt szoros kapcsolata sem az Istennel, sem református gyülekezettel. Ez később alakult ki. Hogyan indult a kapcsolódás magához, a református egyházhoz, meg a gyülekezet közösségéhez?
A történethez egészen 1992-93-ig kell visszamenni, és Ramocsa házára kell elutazni Nyíregyházáról. Én a feleségemmel 92-ben költöztem Ramocsa házára, mivel a feleségem ott kapott az általános iskolában állást, én pedig a két faluval odébb lévő Bakta Lorent házán, úgy mondták annak idején, és szerintem most is a szakiban kaptam állást, és így költöztünk oda Ramocsa házára, és itt kezdődött a kapcsolatom a gyülekezettel, vagy közelebbi kapcsolatom Istennel. Alapvetően volt vele kapcsolatom, csak én nem tudtam róla, már csak azért is, mert születésem után nem sokkal Mezőkövesden megkereszteltek, mégpedig az ottani katolikus templomban. Ugye az a vidék inkább katolikus vidék, bár nem olyan régen Mezőkövesden református templomot is szenteltek, aminek nagyon örülök. Tehát így kerültem Ramocsa házára, és így kerültem közelebbi kapcsolatban az akkor még Ramocsa házán szolgáló Gál Sándorral és feleségével. Tehát innét a kapcsolat felvételt tulajdonképpen ismételten Istennel.
És hogyan sikerült a gyülekezetnek az életébe belépni?
Azokban az években kaptam vissza valahogy a Ramocsa házi gyülekezet is több gyülekezettel együtt a korábban államosított ingatlanait, és visszakaptuk a korábbi iskolaépületet, ami a parókia és templom tőszomszédságában volt. Tehát így ez az időszak az, amikor én oda a Mocsaházára kerültem, illetve ebben az időszakban került oda Gár Sándor és felesége is a Mocsaházára, ugyanabban az évben. És valahogy ez a két család egyszerre oda kerülése, életkorban is hasonlók voltunk, ez úgy rányomta a bélyegét az én gyülekezethez, közeledésemhez is. Ami konkrétan úgy történt, hogy ott sétáltak el előttünk a mi házunk előtt Sándorék, és mi tudtuk róluk, hogy ők a református papok, akkor még így mondtuk, mert annyira távol állt tőlem legalábbis az egyházi lét, és egyszer megszólítottak minket, hogy menjünk már el hozzájuk vacsorázni. És akkor nagyon megrettentünk, hogy mit fogunk két pappal mi egy vacsora idő alatt beszélgetni, miről fogunk beszélgetni. Tehát így indult a konkrét kapcsolatunk. Aztán bekapcsolódtam, mivel hogy hívott Sándor, hogy segítsek ennek az épületnek a felújításában, nem mint vállalkozó, hanem mint kétkezi munkás. Ilyen ambícióim sosem voltak, és nem is lesznek, hogy én vállalkozó legyek. Csak szeretek mindenfajta munkát, amit az ember a két kezével tud elvégezni, és így cserkészültem be tulajdonképpen én is, és a feleségem is a Mocsaház gyülekezetben.
Ez kiderült a feleségedről, hogy pedagógus. Neked mi a végzettséged?
Csak azért, hogy a teljesség meglegyen, én Putnokra jártam középiskolába, és mezőgazdasági gépszerelést tanultam. Majd a Nyíregyházi mezőgazdasági főiskolára vettek föl, és én 90-ben ott végeztem, mint mezőgazdasági gépészüzemmérnök. Így kerültem Bakta Lóránt házára, ahol sokáig oktattam és tanítottam, majd nevelőtanári diplomát szereztem Egerben, ami tulajdonképpen ahhoz kellett, hogy tovább folytathassam a tanítást a szakmunkás képzőben.
92-ben beindult egy kapcsolat a gyülekezetnek a közösségével, és meghatározó volt benne a lelkipásztoroknak a személye. Hogyan alakult ez tovább?
Letelepedésünk Mocsaházán az nagyon, nagyon idilli volt, tehát kaptunk egy lakást, ahol mi ketten éltünk a feleségemmel, és hát azt mondom, hogy úgy, ahogy megszokták a régiek, hogy összeházasodnak, és gyermek születik a családban, ez nálunk is így történt. 94-ben megszületett az első gyermekünk, 96-ban a második, 2000-ben a harmadik, és ez nagyon organikusan ment végbe abban a tekintetben, hogy ezzel így még inkább befonultunk a gyermekeink révén a gyülekezeti szövetbe, mert több családnak is születtek annak idején gyermekei, akikkel baráti viszonyba is kerültünk, de túl a egy gyülekezetbe tartozáson. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon organikusan ment végbe, én úgy gondolom. Nem mondom, hogy nem voltak benne nagy ugrások, tehát lelki ugrások azok voltak benne, de semmi esetre sem kellett nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ez így történhessen meg.
Katolikusnak kereszteltek? Hogy lettél református?
A katolikus keresztségem, arról nem tudok semmit, mert ott voltam ugyan, de nem emlékezhetek rá. Isten élményem annyi volt, hogy gyerekkoromban éjféli misére elvittek a nagyszüleim, ami számomra inkább ilyen félelmet keltő volt, hogy bementünk abba a nagy épületbe, ahol csend volt, nem volt se ágy, se szekrény, se semmi, tehát hiába mondta nekem nagyon, hogy itt lakik az Isten, de az úgy nekem úgy nem jött össze. És tulajdonképpen ennyi volt a gyermekkori élményem, és egy nagyon nagy szünet volt egészen addig, amíg arról nem volt szó, hogy az esküvőnk az hol is legyen, református szertartás szerint legyen, vagy katolikus szertartás szerint legyen. És mivel édesapámat abszolút hidegen hagyta a kereszténység, a vallásosság, tehát számára ez nem volt fontos dolog, így evidenssé vált az, hogy akkor Mándokon a református templomban lesz a házasságkötésünk. ami még mindig nem volt számomra egy meghatározó élmény, tekintettel arra, hogy nem láttam a lényegét, nem volt ismeretem róla, volt egy szertartás, ott tettük, amit kellett, odaálltunk, ahová kellett. Aztán így költöztünk Romocsaházára ezzel egy háztudattal, és ahogy bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, illetve a feleségem is, neki könnyebb volt, mert ő református vallású, és ő többször járt istentiszteleten jóval, mint én. Nem minden hétvégén, de ő gyakorta megfordult az öcsével és édesanyjával a Mándoki templomban. Egyre inkább bekapcsolódtunk a gyülekezeti életbe, ami kezdetben csak annyi volt, hogy beültünk a hátsópadba. Emlékszem rá, Sándor mondta, hogy de azért eljöhettek istentiszteletre, és nem kell kiöltözni, csak ott megültek a hátsó padokban, aztán jó van az úgy, tehát ebből innét alakult ki, és valóban így is tettünk, ebből alakult ki az, hogy a feleségem a gyülekezetnek hitoktatója lett, elvégezte annak idején még Miskolcon a hitoktatói, akkor még tanfolyamot. Emlékszem, hogy a középső lányom még akkor még anyatejjel táplálkozott, amikor ő például vizsgázott, és Szabó Dani bácsi csodálkozott, hogy a feleségem oda jár, és ott vizsgázik, és azt hitte, hogy az édesanyámnak a gyerekek, aki szintén ott volt, hogy vigyázzon akkor még a kisebbik lányunkra, én meg a nagyobbikra. Tehát ő is belefolyt a gyülekezeti életbe, ilyetén formán, és azóta is hitoktató, ugye folyamatosan hol a Romocsaházi, hol a Nyíregyházi gyülekezetnek, illetve most már hittan tanít a Jókai Mór református általános iskolában. Tehát így folytam én ezeken a fizikai munkákon keresztül be tulajdonképpen a lelki munkába. És akkor egyre aktívabbak voltunk, eljártunk csendes napokra, ilyen körzeti csendes napokra, Őrbe, Vajára, Rohodra, és tulajdonképpen mindenhová, ahol volt, vagy szerveztek azon a vidéken csendes napokat, és Őrben volt egy csendes nap, amikor a végén az alkalomnak megkérdezték azt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Jézussal szeretne járni, és hitet szeretne tenni mellette, és én ott tettem nyilvánvalóvá tulajdonképpen, hogy én református keresztényemben szeretnék lenni az életem további részében.
És ezt gondolom követte egy konfirmáció is felnőttként?
Igen, 96-ban felnőttként konfirmáltam. Hát kimaradt az életemből a KT kérdések felmondása, mert erre nem került sor, viszont volt egy több alkalmas, számomra megtisztelő face-to-face felkészítő, tehát csak én voltam és a lelkészem, és beszélgettünk azokról a dolgokról, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen fogalmat teszek, amit most a időben konfirmálnak, ők úgy élik meg, hogy KT kérdésekre kell bemagolniuk válaszokat. Nem egyedül konfirmáltam, mert volt egy lelkitársam benne, egy lelki testvérem, akit akkor még Simon Enikőnek hívtak, most pedig Klincsikné dr. Simon Enikő, ő a Városi Gyülekezet Iskola óvodájának a vezetője, akivel a kapcsolatom a mai napig olyan, mint hogyha ha testvérem lenne, tehát én lelki testvéremnek mondhatom őt a mai napig. Már csak a munkakörömből adódóan is tartjuk a kapcsolatot, de egyébként is jó kapcsolatban vagyunk azóta is.
Mondtad, hogy a fizikai munkán keresztül türemkedett be a gyülekezeti élet a ti életetekben. A lelki élet hogyan lett a tieté, az, amit a gyülekezet a lelki pásztoraival együtt kialakított?
Nekem ez egy ilyen természetes, sem megért folyamat volt, ahogy már korábban is mondtam. Tehát megtérés, konfirmáció, istentisztelet látogatás, énekkari próbák, ez egy ilyen lineárisan reménység, tehát úgy érzem, hogy emelkedő pályafolyamat tendencia volt. Ráadásul a gyermekeink, ahogy megszülettek, hittan, oktatás, gyülekezeti hittan, ötnapos klubok, több generációs táborok, tehát ezekről mi elmaradhatatlanok voltunk, mindenben is benne voltunk, amit a gyülekezet szervezett. Tulajdonképpen egy ilyen folyamat volt ez számunkra, ami meghatározta az otthoni családi életünket, hogy hogy fektetjük a gyereket, hogy kezdjük az étkezéseket. Tehát ez mind számunkra egy ilyen organikus dolog lett. Aztán a gyermekeink nagy helyszíni angol bibliai táborosok lettek. Mind a három gyermekünk éveken keresztül helyszíre járt nyaranta a bibliás táborba, aminek a munkájában mi is bekapcsolódtunk önkéntesként. 2000-es évek elején több éven keresztül mentünk konyházni azért, hogy a gyerekeknek az étel rendelkezésre álljon, ahhoz, hogy nekik ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem csak az Isten dolgával, meg igaz angol nyelven. Úgyhogy ez is nagyon szépen zajlott, és most ott tartunk. A legidősebb gyermekem ott találta meg a férjét, a most meg a legfiatalabb vezeti idén a tábort, úgyhogy csodálatos
éve
van a történetünknek, így van.
Ahogy így elmondod, az realizálódott bennem, hogy akkor a ti családotokban a hit, Isten kapcsolat, az tulajdonképpen átalakította az életformát, és az életnek a ritmusát a mindennapokban.
Ez így van, abszolút mértékben. És ez tart most is, tehát az a jó benne, hogy most már a három gyermekem három család, önálló családban él, de tudom azt, hogy ezt sikerült nekik átadni. Mind a három lányom a férjével együtt gyülekezett ott, ahol él. Tudom azt, hogy aki tud, az szolgál, ki zenéléssel, ki csoportvezetéssel, ifjúsági csoportvezetéssel. Tudom azt, hogy volt a szó, vagy össze szó kapcsolat lehet, hogy jó adakozók, tehát részt vesznek a gyülekezet anyagi teherhordozásában, amit meggyőződésem, hogy az otthonról okozott példa alapján is vittek tovább a saját családjukba.
Mi volt vonzó a gyülekezetnek a közösségében, ami ott tartott és ott tart benneteket ma is, csak már nem Ramocsaházán, hanem Nyíregyházán?
Szeretettel vettek minket körül, szeretettel fogadtak minket a Ramocsaházi gyülekezetben. Sokan már nem élnek azok közül, akik minket akkor körülvettek, de ez a szeretett közösség volt, azt szerintem, ami meghatározott minket. Ugye kisgyerekekkel voltunk a gyülekezetben, tehát mindig már csak a gyermekeink kapcsán is kaptuk a szeretetet folyamatosan, ami megnyilvánult abban, hogy kopasztott csirkét kaptunk, mint hogyha mi lennénk a lelkész a gyülekezetnek, mert látták azt, hogy ott lakunk egy kis lakásban, nincs semmi, az udvaron jószág semmi, és egy falun az egy ilyen alap dolog, hogy volt akkor még 90-es években, hogy volt apró jószág a portán, és kaptunk tojást, kaptunk csirkét, elhívtak minket disznót ölni, vagy engem legalábbis. Ez zokon esett egyébként, tehát szombaton hajnalban fölkelni azért, hogy megfogjam az akkori presbiter testvérem disznájának a lábát, hogy le tudják ölni. Tehát ilyen közösség vett minket körül, úgyhogy ezért könnyű volt beéleszkedni. Nagyon könnyű volt beéleszkedni.
De gondolom a lelki élet is vonzó volt, nem csak a közösségi szerveződések, programok.
Igen. Az Isten tiszteleteket rendszeresen látogattuk, és részt vettünk minden egyéb más programon is. Talán már említettem, hogy több nemzedékes táborba jártunk, kezdetben Helycére, aztán Berekfürdőre, ahol alapcsalád voltunk, több más családdal együtt, tehát nem volt olyan év abban az időszakban, amikor ne lettünk volna ott, független attól, hogy mikor született melyik gyermekünk. Énekkari tagok voltunk, vagy voltam én legalábbis, a feleségemnek nehezebb volt, mert a gyerekkel valakinek lenni kellett. Énekkaroztunk, bibliaköröztünk, házi bibliaórára tudtam én járni. Még egyszer mondom, hogy a feleségem is bizonyára szívesen járt volna, de neki maradtak a gyerekek, mert valakinek felvigyázni kellett a gyerekekre. Én egyik presbiter testvérem, aki egyébként azóta volt már a gyülekezetnek gondnoka. Bandi bácsiékhoz jártunk az akkori gondnokunkkal, Nagy Pista bácsival, ő vezette a bibliaórát, aki egy betániás, hétpróbás református keresztény ember volt, és a légköre jellemző, hogy a legkisebbik lányunk hasadékosan született, annyira szeretettel vették körül, anyagilag támogatták a műtétjét, például emlékszem, először mentünk műtétre, vagy másodszor talán, és a bibliakörösök gyűjtöttek nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk műtétre. De annyira
testvéri volt
a kapcsolat, igen.
Milyen volt az elválás a Ramocsaházi gyülekezettől?
Fájdalmas. Valami olyasmit éreztem, amit talán egy lelkész érez akkor, amikor elhívást kap egy másik gyülekezetbe, és ott hagyja a gyülekezetét. Szűk 22 évig voltunk Ramocsaházán. Szerintem, ha azt mondom, hogy úgy köszöntek el tőlünk, mintha a lelkész ment volna el, akkor nem állok messze a valóságtól. És ez nem a nagy képűség mondatja, hanem egyszerűen ilyen volt a közeg Ramocsaházán, mert tényleg a gyermekeim istentiszteleteken zenéltek, énekeltek, a feleségem gyerek istentiszteletet tartott, én presbiter voltam a gyülekezetben, és minden lében kanál voltam, mint ahogy szerintem korábban is voltam, meg most is az vagyok, és talán így fogok meghalni. Mindig találok magamnak feladatot, ha nem kérnek, akkor keresek, nem ön célút, hanem olyat, ami a közösség számára előrevívő. Ezzel a 22 év alatt épült egy új parókia, fel lett újítva a gyülekezeti ház, kialakítottunk egy vendégházat, tehát ezer szállal kötöttem a Ramocsaházi templomhoz. A legutóbb szomorú alkalom miatt voltam a Ramocsaházán, amikor a barátomnak, a mostani főgondoknak, az édesanyjának volt a virasztója, akkor csodálkoztam rá a templom belsőre, mert az is megújult kívül belül a templom. A csillárok, amiket készítettünk a főgondok úrral az ő portáján, azokra csodálkoztam rá, hogy fú, ezeket is együtt csináltuk. Nem tudom mennyi idő alatt, több száz órát öltünk bele, mire elkészültek.
Miért váltottatok?
A váltásnak nagyon egyszerű oka volt. Engem elhívtak a megyei kórházba egy háttérosztály irányítására, és elkezdtem bejárni, beingázni Ramocsaházáról házára. Aztán a feleségem pedig állást kapott a Jókai Református iskolában, itt Nyíregyházán, és egy szűk évig két autóval ingáztunk be Nyíregyházára, mivel hogy nem tudtuk összeegyeztetni a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét. És akkor jött az elhatározás, hogy akkor költözünk be Nyíregyházára, és így kerültünk be tulajdonképpen. Egy karácsony előtt, nem sokkal karácsony előtt költöztünk be. Egyszerre, úgy, ahogy a filmekben, hogy mindent felpakolva és mindent a hátunk mögött hagyva költöztünk el.
Igen, de ezzel emlékkel kötődve.
És ezzel emlékkel kötődve, így van.
Másik gyülekezethez. Igen, régóta a főgondnok vagy a Nyírségi Református Egyház megyében. Hogy választottak meg?
A történet az ott kezdődött, hogy két ciklussal korábban egy időközi választáson lettem az egyház megye, akkor még így hívták, hogy világi főjegyzője. Tehát így kerültem az egyház megye irányításának a közepébe, vagy vezetésének a közelébe. Ugye a főjegyzőknek a feladata akár lelkészi, akár világi, vagy most presbiterinek mondjunk, annyi, amennyivel őket megbízzák. Tehát a törvény nem dedikál nekik feladatokat. Tekintettel arra, hogy én akkor még Ramocsaházán éltem, többször fordult elő az, hogy könnyebb volt nekem bekapcsolódni alkalmakba, mint az akkori gondnok úrnak, Horváth Csabának, aki Nyíregyházán élt. Tehát ez is egy ilyen organikus folyamat volt, ahogy én bekerültem az egyház megye vérkeringésébe. Ezek voltak a kezdetek, és volt ez a három év, amikor láttam valamit, és tapasztaltam valamit, és ezt követően a következő tisztításkor jelöltek és választottak meg egyházmegyei gondnokká. Talán ezt jól lenne tisztázni, itt keverem néha a szavakat, de ez tudatos, hogy presbiteri tiszt, vagy világi tiszt, főgondnoki tiszt, vagy gondnoki tiszt, ez tudatos most ebben a riportban is, mert hogy a Református Egyház alkotmánytörvénye nem régi módosításakor került be a főgondnoki tiszt a gyülekezeteknél is, és az egyházmegyénél is, illetve a korábban világi előtag helyett most már presbiteri tisztet kell mondanunk. De ezekben az időkben még ezek voltak a hivatalos titulusok, ezért van ez a kis zavar esetleg.
Mit jelent a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokának lenni? Milyen feladatokkal, szolgálatokkal jár ez?
Sok feladattal jár. Járt, és még jár a mai napig tanulási feladattal. Tehát tanulni kell a gyülekezeteket, melyik milyen sajátosságokkal bír. Tanulni kell a hozzájuk való viszonyulást. Tanulni kell nem csak az egyházmegyei, hanem a nagyobb, az egyházkerületi viszonyokat. Sőt, a zsinati viszonyokat is, ami egy nehéz feladat. Tudjuk jó, hogy voltak nagy viharok a református egyházunkban. Ezeket ott megélni teljesen más volt, mint egy gyülekezeti tagként hallani valamit. Mit jelent még az egyházmegyei főgondnokság? Jelent felelősséget. Nagyon érdekes az egyházunk berendezkedéséből, ebből a paritásos elvből adódó felelősség megosztás kérdése. Papíron az én aláírásom annyit ér, mint az esperesé meg annyit ér, mint az enyém. Nem minden esetben, mert vannak olyan feladatok, amik esperesi hatáskörök, de nagyon érdekes pénzügyekben paritás elve működik, a banknál kettős aláírás van, az állami normatívát ketten hívjuk le, és meg lehetne ezeket sorolni. Ez mindig felelősséggel jár. Az egyik nagy élményem az volt, amikor, és itt a felelősséggel kapcsolatban, hogy ezelőtt jó pár évvel kaptam egy ajánlott levelet a Magyar Állami Számvevőszék elnökének az aláírásával, mivel hogy az ÁSZ az érdekes módon az ellenőrzését, hogy ellenőrizni akarja az egyházmegyét, azt nem az esperesi hivatallal közölte, hanem velem. Ez rendkívül érdekes érzés volt, és ennek a felelősség tudatnak a lenyomata, hogy engem keres az ÁSZ, most akkor hogyan tovább. Mit jelent még? Jelent elfoglaltságot. Sok elfoglaltságot, sokszor egyeztetünk esperes úrral, hogy mi az én látásom bizonyos dolgokban, és mi az övé, hogy ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni. Egyébként mindig össze tudjuk egyeztetni. Igyekszem ott lenni minden egyházmegyei alkalmon. Tehát az egyházmegye szervezésében lévő alkalmakon ott az evidencia. Tehát ez legyen az ifi tábor, vagy legyen az konfi találkozó. Azt mondom, hogy ritka az, amikor nem tudok ott lenni. Tehát vannak családi események, amik ebben megakadályoznak, de más egyéb nem tud benne megakadályozni. Igyekszek elmenni gyülekezeti alkalmakra, ahová meghívást kapok, megint csak a családi események azok, amik gátat tudnak neki szabni. Bár a családom 90-es évek derekától ebbe szocializálódik, hogy nekem mindig van valami egyházmegyei vagy gyülekezeti elfoglaltságom, amit össze kell hangolni a családi eseményekkel.
Nyeste Ferencet, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokát hallották, a riporter Sípos Brigitta volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották, tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 500